Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
És folytatjuk azt a beszélgetést, amit egy pár hete kezdtünk el dr. Pahár Tiborral, a Pulispace alapítójával, igazgatójával, mégpedig arról, hogy mit keresnek, illetve mit csinálnak, milyen fejlesztések vannak a magyar szempontból, vagy magyar fejlesztések a világűrben, és most a világ első magyar zsebműholdakról lesz szó. Jó reggelt kívánunk, szerintem ezt már inkább a zsebműhold kifejezést dekódoljuk először.
Jó reggelt kívánok! Azért hívják ezeket zsebműholdnak. Egyrészt van az angol neve, ami a pocket cube, tehát zsebkocka, és itt tulajdonképpen a méret az, ami nagyon-nagyon izgalmas. Ezek 5x5x5 cm-es picike kis kockák. Tehát borzasztóan hát, kicsik.
Igen.
És ugye itt a kihívás az, hogy ebbe hogy lehet belezsúfolni mindent, ami egy műhold működéséhez szükséges, és hogyan viselkedik ez a világűrben.
Én nagyon csodálkozom ezen a megoldáson, megmondom miért. Ugye azt mondják, hogy az űrszemét az egyre nagyobb probléma, hogy az űrszemét például nem károsítja ezeket, egy-kettő. Mire lehet ezeket használni, ezeket a parányokat?
Igen, ezek a kérdések felmerülnek. Az egyik az űrszemét, az ugye sajnos az egyre nagyobb probléma. Ezeket a kicsiket, hogy mondjam, azért nehezebb eltalálni, tehát ilyen szempontból ez előny, tehát az ő szempontjukból ez a védelem megvan. Másrészt nyilván ők is lehetnek űrszemetek, de erre már vannak szabályozók, és olyan pályára állnak, amelyek viszonylag hamar lecsengenek, tehát ugye fékeződik azért minden műhold az alacsony földkörüli pályákon. Konkrétan a magyar zsebműholdak, ugye kettő is van belőle, ezek 380 kilométer körüli pályán vannak, ami azt jelenti, hogy a mostani becslések szerint valamikor április és jövő január között fognak ők elhalálozni, idézőjelbe téve, tehát elérik a sűrűbb légkört, és ott elégnek. Hát ilyen értelemben ők nem jelentenek akkora veszélyt, sőt kódolva van, hogy egy viszonylag rövid élettartamuk van. A használat az egy másik érdekes kérdés. Ugye egyrészt ha úgy tetszik a felmenőjét, a cubesatot, ami ugye egy 10x10x10 centis kocka, ezt is egyetemi kutatás céljára hozták létre, hogy egyetemen legyen a hallgatóknak lehetőségük arra, hogy a standardizált eszközzel valódi űreszközt, műholdat tudjanak építeni, és általában oktatási célokra is használták. Ezt, ha jól emlékszem, 1999-ben hozták létre a Quix professzor. Ma egyébként a CubeSatok már kereskedelmi flottaként működnek, erről majd egy másik alkalommal talán érdemes lehet beszélni. Ezek a Pocket Cube-ok, ezek pedig még lejjebb mentek, és itt sokáig az is kérdés volt, hogy ezek valóban tudnak-e működni.
Egy picit laikusként, amit András is kérdezett, szerintem, hogy az lehet érdekes, hogy oké, repkednek ezek a kis zsebműholdak, ilyen 380 kilométer körüli magasságban, de hogy amikor történik valami komolyabb kereskedelmi rakétafellövés, hogy akármi, ezek nem zavarhatják ezt meg? Nem csapódhatnak be?
Nem, még igazándiból, itt az indításnál inkább az a probléma, hogy erre még nem nagyon van kidobó mechanizmus tulajdonképpen. Aha. Tehát, hogy nagyon nehéz indítást találni. Akkor, ha konkrétan ugye nevezzük meg a gyermekeket, ami kering, az a SMOG-P és az ATL-1 nevű PICO műholdak, a zsebműholdak. A SMOG-P, ez egy 5x5x5 centis kocka valóban, és ő igazándiból azért lett P, mert a prekurzor, tehát előzetesként a tartalékeszköz indult el előbb. A SMOG-1, amit igazából szerettek volna a műegyetemi kollégák indítani, az várhatóan idén nyáron fog tudni elindulni, és itt hadd szúrjam be azt a várakozást, amit Kszint András tanár úr, a projektek atya és vezetője mondta, hogy adott esetben három ilyen PICO műhold is lehet egyszerre, hogyha a másik kettő még életben marad addig. Tehát, és pont az a nehézség, hogy nincsen erre még igazából standardizált kidobóeszköz. A CubeSatokra már van, tehát ott berakják őket mondjuk így egy csőbe, és akkor így peng-peng-peng-peng kidobják egymás után. Ezeknek a zsebműholdaknál ez most indul, és ebben belejártott az is, hogy valóban nagy kétségek voltak, például az Európai Ügynökségnél ezek működésképtelenek, mert annyira picik, hogy nem is tudnak működni, illetve semmilyen hasznunk nincsen. Ebben történelmet írtak a magyar fejlesztők, hiszen a Smog P és az ATL 1, az kicsit nagyobb, az kettő ilyen kockából van egymás mellé rakva, ezek működnek, és ezek az első valóban működő zsebműholdak. A Smog P és a Smog 1 is ezt fogja csinálni, pedig konkrétan elektroszmogot mér, ezért is lett a neve, hogy Smog. Most ezt puskáznom kell, a 470-800 MHz közötti tartományban nézik, hogy milyen időzőjelben szennyezés van a magas légkörben, illetve ezen az alacsony pályán. Ezek a videómegosztók, a telekommunikációs között, ennek gyakorlati haszna is lehet, hiszen lehet optimalizálni a műsorszórásokat. De konkrétan van egy haszna. Az ATL-1-en pedig egy olyan izgalmas kísérlet folyik, ez egy nagyrészt magánfinanszírozásban készült műhold, és egy olyan új fejlesztést tesztelnek, egy hőszigetelő akkumulátor szigetelést tesztelnek tulajdonképpen, nagyon vékony, alumínium oxid alapú vékony réteg van, ez egy új fejlesztés, amit több éven keresztül egyetemi együttműködésre fejlesztettek, ez a hőszigetelésben tud segítséget nyújtani a jövőben. Tehát ezek konkrétan hasznos dolgok, amit csinálnak. Igen. Azon kívül, hogy technológiai demonstráció.
Egy hallgató feltesz egy filozófiainak tűnő kérdést. Miért kell ennyi műhold? Nem lehet, hogy egy műholdat csinálunk, és az ilyen multifunkcionális? Vagy ne talántán vannak is ilyenek?
Hát vannak, ugye nagyon sok műhold van. Ez egy izgalmas kérdés egyébként, de egyrészt ezek azért célgépek. Tehát valamilyen módon mindegyiknek van egy konkrét feladata, vagy adott esetben több is. A kutatási célokra szolgáló műholdak nyilván ott többféle mérést vagy kísérletet próbálnak elvégezni. A műholdak jelentős része ma már konkrétan gazdasági szerepet játszanak. Tehát ezek vagy a nagyon nagy műholdak, például a geostacionális pályán működő műholdak, ezek telekommunikációs műholdak, ezek 36 ezer kilométer magasságban a fejünk fölött kvázi odaszegezve látszanak az égbolton, hiszen pontosan követik a föld forgását. Ez tévéadás, rádióadás, telefonközvetítésekre szolgál, ez már egy nagy iparág, sőt ez viszi el ennek az iparnak egy jelentős részét, ezek a műsorszóró műholdak. Az alacsonyabb pályán közlekedő, mondjuk így műholdak szerepe nagyon sokrétű, ez lehet földmegfigyelés, de lehet telekommunikáció is. Ma körülbelül 2000 aktív műhold van, aktív, és éppen születőben vannak úgynevezett megakonstellációk. Talán hallottak arról is, hogy a Starlink projektől, az Elon Musknak a projekte, aki adott esetben több ezer, kb. 260 kg-os műholdat szeretne pályára állítani, amelyek tulajdonképpen egy globális internet szolgáltatást fognak nyújtani. Ezzel már a csillagászoknak is bajuk van egyébként, mert...
Ez túl soknak tűnik, igen.
De van egy másik is, a konkurens, a OneWeb, ők csak 650-nel akarnak menni, tehát ők kicsit jobban odafigyeltek, ha úgy tetszik, a csillagászokra. Tehát ezek problémák. Az eredeti kérdésre, hogy milyen haszna van, kell-e ennyi? Ha most nem lennének ezek a műholdak, akkor a mai gazdaság azért elég csúnyán néz neki. Például mondom a telekommunikációban, de az időjárás előrejelzésben, a katasztrófa védelemben, tehát az például, hogy merre megy egy hurikán.
Navigációban, az, hogy jutunk akár Budapestről A-ból B-be, igen.
Így van, mindenki a GPS-t használ, az műholdakat használ. Tehát nagyon-nagyon sok olyan hasznos dolog van, és örülök egyébként ennek a kérdésnek, mert általában az jön, hogy mi a fenének költünk pénzt egyáltalán űrkutatásra, vagy űrtevékenységre. Hát ezért is.
Nem lehet, vagy nem félő az, hogy ahogy így terjed a felhasználási lehetőségük, hogy előbb-utóbb így telítődik. Tudom, hogy az űr az hatalmas, és sok minden elfér ott, de hát ugye valamennyire közel kell lenni itt a Földnek, és akkor nem félő az, hogy egy ilyen műholdakból álló háló veszi majd körül a bolygót?
Hát már ugye ez most is van, és ez valóban egy aggodalom. Egészen konkrétan például, hadd menjek vissza ezekre a tőlünk viszonylag messze lévő geostacionális műholdakra, ezekért időzőjelbe téve meg kell harcolni, hiszen ez egy véges számú műhold helyezhető el, ugye a Föld egyenlítőjevel párhuzamos síkban, és ezeket biztosítani kell, és egy kicsit visszamegyünk a történelembe, a 80-as évek elején a Luxemburg volt az ország, amik felismerte, hogy itt bizony ebből biznisz lett, és ők kezdték el ezt valóban kommercializálni, tehát a gazdasági irányba fejleszteni, és akkor azzal kezdték, hogy a szükséges frekvenciákon, rádiófrekvenciák biztosítása mellett a helyeket is biztosították magukat ezen a körön tulajdonképpen. Az alacsony pályán most itt mondom a gond az, hogy vigyázni kell az űrszemétre is, meg nyilván, hogy egymással se találkozzanak. Egyébként az rendszeresen előfordul, hogy az űrállomást évente 3-4-szer kicsit megpiszkálják, mert valami eltalálhatja, vagy egy másik műhold, vagy egy szemét. Tehát ez nem kerül be a hírekbe, de ez rutin tulajdonképpen, tehát figyelni kell rá.
Pont ez volt a kérdésem azzal kapcsolatban, ugye, hogy egyre több ilyen terv van, hogy akár utasszállítógépekkel is olyan magasságokba utazzunk, és akkor ez a jellegű veszély megvan akkor ezek szerint, hogy belecsapódnak ezek, akár ezek a kisebb műholdak is?
Hát az utasszállítógépeknél azt én nem gondolom, tehát hogy a repülőgépek azért nem mennek olyan magasba, ott azért általában 10-12 kilométer magasságban közlekednek, ott azért ez a veszély már nem jelentős. Ha meg is semmisül az űrszemét, akkor nagyon nagy darabok jönnek le idáig, a többi az általában már magasabb rétegben elég.
Ja, értem. Tehát
ezt én nem tartom reális. Jöhet egy meteorist, tehát az is eltalálható.
Persze, ilyen, nyilvánvalóan, igen.
Ennek szerintem nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége, nem tudom, hogy van-e rá bármilyen becslés, de ez sokkal rosszabb, ha kimegyünk Budapesten valahova a belvárosba, és fejünkre esik egy tégla.
Oké, rendben van. Oké, nézzük akkor, tehát van mindegyik, tehát a két magyar zsebműhold, még egyszer a Smog P és az ATL 1-es, tehát mind a kettő az nem csak egy ilyen demonstráció, hogy ezt meg lehet tenni, hanem tényleg valamilyen méréseket végeznek, és ezek fontosak a tudomány számára. De még egyszer vissza az, hogy lehet ezeket feljuttatni, még egyszer, hogy kerülnek oda a pályára?
Ezek általában úgy tudnak pályára kerülni, és a kjukszatok is, hogy berakják őket egy ilyen kidobó egységbe. Mondjuk azt, hogy van egy fém váz, amiben berakják, és akkor így peng-peng-peng kidobják. Konkrétan a Smog P és az ATL 1 is még több másik műholddal került pályára, tehát ehhez kellett először egy cég, aki azt mondja, hogy én csinálok egy ilyen kidobóeszközt, B, ez a cég segítségével megtalálják azt az indító rakétát, ahova ezt fel lehet tenni. Ugye ezek mindig kísérőként mennek, másodlagos vagy harmadlagos hasznos teherként, általában van egy nagyobb műhold rajta, és akkor ezt meg kell próbálni oda behelyezni és betenni.
Értem, tehát kell keresni egy ilyen rakétát, amit egyébként is indítanak, mert van valami cél, és akkor van plusz payload, amihez lehet csatlakozni bizonyos összegért, gondolom, és erre van valami olyan eszköz a rakétára szerelve, ami megfelelő magasságban kibocsátja ezeket a műholdakat.
Így van. Ugye a Smog P és az ATR egy is ugye tavaly december 6-án indultak, Mikulás ajándékként, hogyha így veszük. Az érdekességhez még ott is hozzátartozik, hogy ez a Rocket Lab nevű magáncégnek a Electron rakétáján indult, aminek a 10. sikeres indítása volt. Ezek kimondottan kisebb műholdak pályára állításával foglalkoznak, tehát itt kisebb a költség is. Nyilván ezeknek a zsebműholdaknak az indítási költsége az nem olyan sok, csak mondom, megfelelő helyet kell megtalálni. És a Rocket Lab új-zélandi indító állásáról sikerült ezt megtalálni. Egyébként egy kódcég rakta össze ezt az, nem is tudom, hogy hívják őket, Alba Orbital, azt hiszem a nevük, akik azt mondták, hogy ők csinálnak egy ilyen kidobó eszköz zsebműholdakra, és így jött össze. Tehát a Smog egy azért is késik, mert nehéz neki helyet találni, tehát ő lett volna az első. De ő most a nyáron, ha minden igaz, akkor egy Szojuzon fog indulni, és valahol ott fogják kidobni.
Hát ez nagyon érdekes. És akkor mi a következő lépés? Ugye itt a Smognál lehet tudni, hogy akkor ez kiment az első, a Smog P, ugye ez még a megelőző, de akkor egyes, kettes széria számúak jönnek utána?
Az egyes az ugye már lényegében készen van, és felhasználják a fejlesztők azokat a tapasztalatokat, amit a Smog P-ből le tudnak vonni, így a szoftveres fejlesztések, vagy az adott esetben még a hőtani elrendezésben, de lényegében készen van, és terveznek további ilyen kísérleteket az én tudásom szerint. Sőt, nemrég volt egy delegáció Szingapurban, egy nagy konferencián, és ott is bemutatták az ottani egyetemen ezt a zseb műholdat. Konkrétan ez nyilván oktatási célokra is kiválóan használható. és hogy amit tanulnak a kollégák most az adott jelekből, megnézik, hogy mit tudnak tenni. Egyébként pozitívum az is, hogy például az ESA, tehát az űrügynökség, Európai Űrügynökség sem igazán hitt abban, hogy ezek a kisműholdak működőképesek, tehát ezzel egy gátat sikerült áttörni a magyar kollégáknak, hogy ilyen is tudnak működni.
Nagyon izgalmas, és mindenféleképpen érdekes. Folytatjuk majd akkor valahol ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen a rendelkezésre állást, és további jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, és műholdakat érdemes gyártani, és dolgozni velük, hasznosak.
Oké, köszönjük szépen, szép napot. Dr. Pacher Tiborral, a Pulispace alapítójával, igazgatójával beszélgettünk a magyar zsebműholdakról, illetve magáról arról, hogy ezek a műhold biznisz hogy áll, és hogy mi a jövője ennek az egésznek.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.